Szeretettel köszöntök mindenkit szombatnapi istentiszteltünk alkalmából, és kérem, hogy nyissuk meg a Bibliánkat a mai istentisztelt alapigéjénél, amelyet János evangéliuma 14. fejezetéből olvasok. Tehát János evangéliuma 14. fejezetéből olvasom a 16., 17. és a 26. verset. És én kérem az atyát, és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt. De ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. És a 26. vers. Ama vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az atya, ő mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam nektek. Tudjuk, hogy a Bibliában eredetileg nem voltak se fejezet, se vershatárok. Noha ezek sokat segítenek nekünk, most már, hogy megtaláljuk az adott szakaszt. De ez egyúttal azt is jelenti, hogy a fejezet határok tartalmán nem feltétlenül választanak el egységeket egymástól, hanem sokszor folyamatos történésekről olvashatunk. Így a 13. fejezet vége felé, a 33. versben azt olvassuk, hogy Krisztus azt mondja a tanítványainak, hogy fiaim, egy kevés ideig még veletek vagyok, kerestek majd engem, de amiként a zsidóknak mondtam, hogy ahova én megyek, ti nem jöhettek, most nektek is mondom. Tehát Jézus itt felhívta a tanítványok figyelmét arra, hogy nem sokára el kell hagynia őket. Képzeljük bele magunkat egy kicsit a tanítványoknak a helyzetébe. Ugye ők 3,5 évig Krisztussal jártak, eleinte kevésbé szoros, de aztán egyre szorosabb kapcsolatban, kötődésben, a világi munkájukat is odahagyva, teljesen az evangélium ügyének szentelték ők is magukat. Noha mindvégig voltak fogyatkozásaik, erről is olvasunk az írásokban, nagyon sokszor sajnos vetekedtek azon, hogy ki a nagyobb közülük, de most képzeljük el azt, hogy az a valaki, akihez mindig bátorsággal mehettek, bármilyen kételjük volt, bármi volt, amit nem értettek, vagy akár olyan gyakorlati probléma, hogy nem tudták, hogy adott helyzetben helyesen cselekedtek-e, vagy nem. Adott helyzetben helyesen szóltak-e, vagy nem. Vagy feszítette őket valamilyen egyéb kérdés, vagy akár csak idézőjelbe téve az, ami velünk is gyakran megesik, amikor szembesülünk azzal, hogy hibáztunk, vétkeztünk, hogy kicsit elkedvetlenedünk, előrőtlenedünk, néha el is csüggedünk, és bizony ilyenkor Krisztustól nem csak mennyei tanácsot, útmutatást, tévedhetetlen tanácsokat kaptak, hanem vigasztalást is valóban. Tehát ő volt 3,5 évig, ugye a vigasztalójuk, kvázi egy kicsit azt mondhatnám hasonlattal, hogy olyan volt, mint a legjobb barát, akihez mehetünk bármikor, és enyhülést és útmutatást találunk nála, de ennél valójában sokkal több volt. Hiszen a tanítványok is beismerték, Péter apostol is a tanítványoknak sokszor volt a szószólója, sokszor ő volt az, aki először válaszolt kérdésre, és amikor azt kérdezte tőlük Jézus, hogy ti kinek mondtok engem? Akkor ugye mi volt Péternek a válasza a tanítványok nevében? Hogy te vagy a Krisztus, ugye az élő Istennek fia. Tehát valójában sokkal több volt ő, mint egy nagyon jó barát, de valahogy mi ezt így tudjuk elképzelni, képzeljük el, hogyha egy nagyon jó barátunk mondaná nekünk azt, hogy el kell hagyni a minket, és még nem a tömegkommunikáció korszakában élnénk, nem tudnánk azt megtenni, hogy felhívjuk telefonon, vagy videóhívást kezdeményezünk, hanem valóban elszakadna tőlünk, elmenne egy elérhetetlen helyre, akkor minket is ugye a bánat a lengene körül, és talán mi is elcsüggednénk, lehet, hogy nem is kicsit. Mit lehet ilyenkor egy emberrel tenni, amikor azt látjuk, hogy valami veszteség éri, valami olyasmi éri, olyan veszteség, ami pótolhatatlan. Ugye erre is megtanít minket ez a szakasz, hiszen Krisztus nem a földi jelenvaló igazságok felé emelte a tanítványok tekintetét, hanem a 14. fejezet elején azt olvassuk, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És utána azt is mondja, hogy miután elment, majd visszajön, és magához veszi az övéit. Tehát amikor az ember nehéz helyzetbe kerül, olyan helyzetben, ami be fog következni, de nem lát rá megoldást, akkor az Isten mindig az örökkévaló igazságok felé irányítja az ember figyelmét. Tudnélik, ezen a földön lehetnek az embernek barátai, és jó is, hogyha vannak. És kaphat helyes tanácsokat tőlük. De ezen a földön minden kapcsolat és minden jelenlévő helyzet az megváltozhat. Akár egyik pillanatra, a másik pillanatra. És nagyon sokszor nem látjuk ezt előre. Viszont, hogyha az örökké való igazságok felé emeljük fel a fejünket, és arra tekintünk, azok változhatatlanok. Persze mondhatnánk, hogy azért ez nem igazi vigasztalás, hogy olyasmire mondja Krisztus, hogy tekintsenek a tanítványok, amelyek majd az ő korukhoz képest több évszázad, ugye ma már tudjuk, de hát akkor is tudhatták a proféciákból, hogy több évezred múlva következnek majd be. De éppen a mi alapige verseink mutatják azt, hogy Krisztus olyan vigasztalást is adott a tanítványoknak, olyan ígéretet is adott, amely e jelen való időkre szól nekik. Tehát ugye azt mondta, hogy ő kéri az atyát, és más vigasztalót ad nektek az atya, hogy veletek maradjon mindörökké. És a további versekből kiderül, hogy az a vigasztaló a Szentlélek. Tehát aki ugyanolyan vigasztaló ilyen értelemben, mint Krisztus, ugyanúgy személy, mint ahogy Krisztus is személyként volt velük, és ugyanúgy ezt a tökéletes vigasztaló feladatot, szerepkört, és sok egyebet is, erről lesz szó a mai alkalommal, néhány kérdést felvillantva, betölt a hívők életében, azok életében, akik az Istenhez fordulnak, és az Istennel kívánnak egyre szorosabb kapcsolatban élni. Egy röpke kitérő, mielőtt a Szentlélek hívők életében betöltött szolgálatáról beszélnék, egy röpke kitérő erre a 16. versre. Nem szoktuk ezt úgy emlegetni, de ez is ugye a Szent Háromságot bizonyító egyik igevers, hiszen az Istenség mindhárom személye ugye jelen van ebben a versben, hiszen ugye én kérem az atyát, mondja Krisztus, tehát ott van Krisztus, aki kéri az atyát, és ugye azt kéri az atyától, hogy egy más vigasztalót adjon a tanítványoknak. Tehát nem Krisztust, nem az atyát, nem valamiféle erőt, mert gyakran szokták a Szent Lelket erőnek tekinteni, nem Krisztusnak és az atyának valamiféle belső lényét, mert ennek is szokták a Szent Lelket időnként tekinteni, hanem egy másik vigasztalót, aki független személy, ilyen értelemben Krisztustól és az atyától, egy harmadik személye a világ mindenséget fenntartó és teremtő Istennek. Természetesen vannak más igehelyek, amelyek a Szent Háromság biblikus tanítását alátámasztják. Pusztán azért elvetne egy tanítást, mert olyan egyház is vallja ezt, amelyiknek van sok nem helyes tanítása is, az nem bölcs dolog, mert mindig az igét kell megvizsgálnunk. Azért hangsúlyozom ezt ennyire, mert vannak olyan tanítók, tanítások, amelyek azt mondják, hogy a Szent Lélek nem személy, hanem erő, vagy az Atya és a Fiú belső lénye. De ez ezzel az igeverssel sem fér össze, és persze a nagy missziós parancsal sem, amikor azt mondja Krisztus, hogy tanítsátok és kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Mégis, ugye egy ilyen tanítás sok-sok évvel ezelőtt mondjuk Miskolcról a tanítói kar jó részét elvitte. És ez az a tanítás, ami a mai napokban is felbukkant egy némely helyen, egy némely gyülekezetben. Tanulhatunk Krisztustól azon a téren, és itt le is zárom ezt a szálat, tanulhatunk Krisztustól azon a téren, hogy a hamis tanításokat hogyan kell helyre tenni. Ugyanis lehetséges természetesen az is, gondoljunk a pusztai megkísértésre, amikor Sátán miből idézett Krisztusnak, hogy vesse alá magát a templom tornyáról? Az igéből, a Bibliából, így van. Az természetes, idézőjelbe téve a bűn atyától természetes, hogy a szövegkörnyezetből kiragadva, és ezáltal ugye a valódi jelentést messze menően elferdítve. Krisztus képes lett volna arra, hogy magának, Sátánnak a gondolkodás módjából kiindulva cáfolja azt, amit Sátán állít, és rámutasson arra, hogy úgy mondjam, hamisan értelmezi az igét? Természetesen igen. Mégis Krisztus példát adott nekünk arra, hogy nem muszáj nekünk a hamis tanítónak a gondolatvilágába belehelyezkednünk. Hozzáteszem, azért Sátán nem egyszerű hamis tanító, hanem a viszont megvan írva elv alapján is helyre tehetjük a téves nézeteket, hiszen Krisztus nem állt vitába Sátánnal, nem szállt vitába Sátánnal, azt mondta, hogy viszont megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. És amikor ilyen tanítással találkozunk, amely a szent lelket nem személynek állítja be, akkor mi is mondhatjuk azt, hogy viszont megvan írva, és idézhetünk olyan igeverseket, amelyek egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a szent lélek személy. Tulajdonképpen Ellen White is abszolút egyértelműen tanúskodik emellett, de most nem túlzottan ismeretlen műből idéznék, ugye a Jézus életéből, most csak egyetlen mondat, azért a mai napon erre egy kicsit bővebben kitérünk, csak az Istenség harmadik személyének a hatalmas erejével tudunk ellenállni a bűnnek, és tudjuk azt legyőzni. Ez is egyértelmű kinyilatkoztatás arról, hogy a Szentlélek személy, hogyha ne találtál a Biblia igéi, nekünk ez irányban nem volnának elegendők. Amiről azonban ma beszélni akarok, az elsősorban nem ez, hanem az, hogy a Szentlélek milyen szolgálatot tölt be a hívők életében. Hiszen azt hiszem, hogy ez elég aktuális kérdés mindannyiunk számára, és ennek a szolgálatnak, hogy valóban ez beteljesülhessen mindannyiunk életében, a legalapvetőbb feltételét fogalmazza meg a 17. vers vége. Nevezetesen azt, hogy azt mondja, hogy a világ nem fogadhatja be a szent lelket, meg nem látja őt és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik és bennetek marad. Tehát azt mondja itt az írás, hogy a legfontosabb feltétele az annak, hogy a Szentlélek elvégezhesse azt a munkát bennünk, ami nélkül nem leszünk alkalmasak az örök életre, arra, hogy végtelen korszakokon át az Istennel éljünk élő közösségben. Ennek a legalapvetőbb feltétele az, amit itt az ige megfogalmaz, hogy ti ismeritek őt, mert nálatok lakik és bennetek marad. Ugye az emberi kapcsolatokban nehéz elképzelni annál szorosabb kapcsolódást, mint amikor együtt laknak, mint amikor két ember együtt lakik, vagy akár egy család együtt lakik. Ugye a Szentlélek ilyen szoros közösségbe szeretne velünk jönni. Hogy nem csak azt szeretné az Isten, ugye, mert Krisztussal a Szentlélek által tudunk összeköttetésben lenni. Nem csak azt szeretné az Isten, hogy időnként a Szentlélek benyomást gyakoroljon ránk. És akkor tényleg felemeljen minket annál a helyzetnél magasabbra, ahol most vagyunk, lelki állapotra gondolok természetesen elsősorban. Hanem azt szeretné, amit Pál apostol így fogalmaz meg, hogy azok Istennek fiai, mondja Pál a Római Levél 8. fejezetében, akiket a Szentlélek vezérel. Ugye ez ugyanaz a gondolat, mint amikor azt fejtegeti itt János apostol, hogy de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. A Szentlélek, ami lényünket átalakító munkáját úgy tudja a leghatásosabban végezni bennünk, ha ez a velünk lakozás, ez lehetőség szerint egyre szorosabb és egyre hosszabb távú. Nyilvánvaló, tehát ez a feltétel, ahogy az ember jellemét, ugye a bűnnel fertőzött jellemét újra Krisztusi jellemévé akarja az Isten alakítani. Ez annak a legfontosabb feltétele, hogy minél szorosabb kapcsolatba kerüljek Krisztussal a Szentlélek bennem lakozása révén. És természetesen nem véletlen az sem, hogy vigasztalónak nevezi az ige a Szent Lelket. Hiszen ha ma körbenézünk a világban, de azt hiszem nem kell kimennünk a világba, hanem körbenézhetünk az egyházban is, a gyülekezetekben is, talán az egyik legfontosabb tevékenység, amire szükség van, a vigasztalás, az erősítés, a bátorítás. És erre a tanítványoknak is sokszor szükségük volt. Ugye azért olvassuk az írásokban, hogy a János apostolt és a testvérét Jakabot, akik ugye nem véletlenül kapták az Istentől azt a nevet, amit ugye többször megfedte az Isten a helytelenségeik miatt. És tudjuk, amikor minket megfed valaki, vagy akár közvetlen az Isten, az ige által, vagy a Szent Lélek révén imádság közben, akkor mi sem abba a lelki állapotba kerülünk rögtön, hogy oda megyünk és átüleljük az illetőt, hiszen ő az örök életünk érdekében igazított minket helyre. Hanem sokszor mi is elkedvetlenedünk, elcsüggedünk, hogy hát ilyenek vagyunk, ennyire gyengék vagyunk, ennyire romlottak vagyunk. És ilyenkor bizony szükség van a mennyei vigasztalásra. Nem véletlen, hogy az írás a Szent Lelket elsősorban és legtöbb helyen vigasztalónak nevezi. De mi is ennek a vigasztalónak a legfontosabb feladata az életünkben? A legfontosabb feladata az, hogy a mi jellemünket visszaalakítsa Krisztus jellemére. Ezt a visszaalakítást nem úgy értem, hogy valaha is Krisztusi jellemmel bírtunk, hanem úgy értem, hogy ha bűn nem lett volna, nem jött volna közbe a bűn, akkor mi töretlenül fejlődtünk volna a jellemben az isteni jellem hasonlatosságára. A bűn egy óriási törést okozott, ugye a földi történelemben is, egyén életünkben is, és bizony nem a Krisztus jellemére alakultunk életünk elfolyt idejében, hanem az ellenségnek a jellemére. És ebből a mélységből kell az Istennek a mi jelleminket, Krisztus jelleméhez hasonlatosság tenni. Nyilvánvaló ez, hiszen ezért nevezi a krisztusi jellem tulajdonságokat Galáciabeli levél a lélek gyümölcseinek. Ez azt jelenti, hogy a Szentlélek végzi ezt a jellem átalakító munkát mi bennünk. Ahogy a mi romlott természetünk velünk van a nap 24 órájának minden pillanatában, ugye a Szentlélek is azt szeretné, hogyha az ő jellem átalakító munkáját, a szívünket megváltoztató munkáját a napi 24 órának minden pillanatában tudná végezni. Ez az optimális helyzet, hiszen akkor válik valósággá az, hogy valóban megtapasztalhatjuk azt, hogy de az Isten erősebb az összes gonosz hajlamunknál, erősebb Sátánnál és erősebb Sátán minden démonánál is. De ehhez az szükséges, hogy mi ezt a kapcsolatot megbecsüljük, és ha tönkretettük, éppen felborítottuk, mert vétkeztünk az Istennel, akkor mi hamarabb állítsuk helyre ezt a kapcsolatot. Természetesen nagyon szoros kapcsolat van a között, hogy az ember betölti-e Isten törvényét, és a között, hogy milyen a jelleme. Tudnélik, milyen jellemben születtünk? Erre egy helyes válasz van, semmilyennel. Ugye, mert a jellemet mi alakítja? Mi formálja az ember jellemét? Ugye a szokásos döntései, gondolatai, cselekedetei, szavai nem az időnként előforduló nagylelkű, mondjuk Krisztus mérlegén is megálló cselekedetek, hanem a szokásosan jellemző cselekedetek, gondolatok, szavak. Ezek határozzák meg a jellemünket. Tehát ilyen értelemben mi egy fehér lappal születtünk, nem olyan értelemben születtünk fehér lappal, hogy ne lett volna bűnre hajló természetünk. Sajnos ilyen értelemben az a lap nem volt fehér. De olyan értelemben fehér, hogy a jellemünk se ilyen, se olyan nem volt születéskor. Hanem azt mi magunk alakítottuk, formáltuk, ugye a szokásos cselekedetekkel, gondolatokkal, szavakkal. Tehát ilyen értelemben nagyon szoros kapcsolat van Isten parancsolatának a betöltése és az ember jelleme között. Ugye ezt, hogy az Isten parancsolatait ki által lehet betölteni, ezt már az Ószövetség is megmondta nem egy helyen, Nagyon jól ismert igeversek következnek most. Ezékiel könyve 36. fejezetéből, ugye mindannyian olvastuk már nem egyszer, nem kétszer, a 26. 27. verset. Az Ószövetség is megmondta ugyanezt, hogy adok nektek új szívet, és új lelket adok belétek. Elveszem a kőszívet testetekből, adok néktek 20 szívet, és az én lelkemet adom belétek. És azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek, és betöltsétek. Tehát mindannyian vágyunk erre, nem? Azért keresztelkedtünk meg, hogy de jó lenne Sátán seregeinek a sugallatai helyett az Isten parancsolatait betölteni. Nem csak megőrizni, hanem be is tölteni az életünkbe. De jó lenne olyan példaképnek lenni, amilyen példakép volt Krisztus, aki tökéletesen betöltötte a parancsolatokat, és amikor a farizeusok azzal a szándékkal küldtek hozzá embereket, hogy valamit kapjanak ki a szájából, hogy elítélhessék, bevádolhassák, akkor mivel jöttek vissza ezek az emberek? Igen, hogy úgy beszél, mint akinek hatalma van, ugye nem úgy, mint az írástudók, hiszen mit éreztek meg? Azt érezték meg, hogy milyen légkör árad abból az emberből, aki nem csak beszéli, hanem cselekszi is, amit mond, a mindennapi életben. És az óriási befolyás volt Krisztus életében is. Tehát Krisztus óriási hatást tett mindenkinek az életére, aki elfogadta őt, azt magához vonta, hát ugye voltak olyanok, akik pedig ellenséget láttak benne, mert azt látták, hogy az ő pozíciójukat, hatalmukat veszélyezteti. De még ő értük is rendíthetetlenül munkálkodott. De ugye azt látták, azt az erőt érzékelték, hogy milyen erő és befolyás árad egy olyan emberből, aki nem csak beszéli az igazságot, hanem be is tölti. És azt hiszem, mindannyian erre vágyunk. Ehhez viszont azt mondja az Isten, hogy ehhez új szívre van szükségünk. Ehhez az szükséges, hogy az Isten a szent lelket belénk adja, ahogy a 27. vers eleje fogalmaz, hogy az én lelkemet adom belétek. És ezáltal tudja az Isten azt cselekedni, hogy megőrizzük az ő parancsolatait. Mert mindannyian erre vágyunk, és ezért kötöttünk szövetséget az Istennel. És azért is, hogy megmutathassa az Isten általunk azt, hogy lehetséges ez. Hogy elbukott emberek is be tudják tölteni az Isten parancsolatait. Mert a győzelemnek egy nagyon fontos állomása megtörtént a Golgota keresztjén. De a győzelemnek, úgymond a döntő csatája az lesz, amikor az Isten meg tudja mutatni, nem csak egy-két ember életébe, egy Jób, egy Dániel, egy Noé, és még sorolhatnánk életében, hogy be lehet tölteni az Isten parancsolatait, hanem az lesz az igazi győzelme az Istennek, amikor megmutatja azt, hogy egy egész hívő maradék be fogja tölteni ezt. És mégpedig egy olyan korban, amikor az ember már a lehető legnagyobb mértékben leromlott. Most ennek a mikéntjét meg részleteit ne is részletezzük. Nem ez a cél. Tehát azt mondja az Isten, hogy a Szentlélek által lehetséges nekünk az Isten parancsolatait betöltenünk. Tehát jelenformáló munka. Az a csoda, hogy egy elbukott ember be tudja tölteni az Isten parancsolatait. Ez is a Szentlélek által lehetséges. De most jön ugye a még meredekebb, de mondhatnám, ez is természetes. Hogy még Isten szeretni is, csak a Szentlélek által tudjuk. Igaz ez? Vagy úgy érezzük, hogyha a Szentlélek nem lakozik bennünk, akkor is tudom szeretni az Istent. És van ennek köze a parancsolatokhoz? Hát van. Ugye János evangélium 14. fejezetében, ahonnan az alapigét olvastam, a 15. vers ezt mondja, az alapigénk előtti igevers. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Ez minimum két dolgot jelent. Egyrészt azt, amit sokszor érzékelünk is, hogy ez egyfajta fokmérő. Egy látható fokmérője annak, hogy mennyire szeretem az Istent, hogy mennyire tartom meg a parancsolataimat. Parancsolatait az Istennek. Tehát, ha szeretem őt, akkor az ő parancsolatait igyekszem megtartani, nem? Hogyha azt mondom, hogy szeretem az édesapámat, és nem foglalkozok az édesapám tanácsaival, ő tanácsol valamit, hogy menjek arra, de én megyek arra, akkor igazi az a szeretet az édesapám irányában? Nem igazi. Ugyanez a helyzet az Istennel is. Hogyha szeretjük az Istent, annak az egyik külsőre is látható fokmérője az, hogy igyekszünk betölteni a parancsolatait. Nem csak azokat, amelyeket mások látnak, hanem az összeset. Olyankor is, amikor senki nem lát engem, akkor is. Nem csak, amikor mások látnak. De ez mást is jelent ez az igevers. Ez azt jelenti, hogy az Isten parancsolatát akkor tudjuk betölteni, akkor tudjuk megtartani az Isten parancsolatát, ha szeretjük az Istent. Tehát abból az indítékból tudom megtartani az Isten parancsolatát, ha szeretem őt. Miért máshogy is próbálunk kísérletezni? Más indítékból is megpróbáljuk megtartani? Ha a Szentlélek nincs velem, akkor belopózhat az életembe a félelem? A mai időkben, de akár régen is. Be. És előfordulhat az, hogy félelemből próbáljuk betölteni a törvényt? Hogy de hát, ha nem töltöm be, akkor nem jutok örök életre. Akkor kárhozatra jutok. Ugyan már ki szeretne elkárhozni. De félelemből meg lehet tartani valamit. De az nem jó indíték, abból nem fog menni. Kötelességtudat a másik. Hogy de hát azért kötöttem szövetséget az Istennel, hogy megtartsam az ő parancsolatait. Ez már egy kicsit jobb indíték, de kötelességtudatból se fogom tudni betölteni a törvényt. Egyszerűen azért nem, mert az én természetem az az Istennel kibékíthetetlen ellentétben van. Ugye azt mondja Pál a római levélben, hogy a test nem engedelmeskedik Isten törvényének, tudjuk, hogy ez a megromlott természetünket jelenti, mert nem is teheti. Tehát ilyen mértékű az ellenségeskedés. Azt mondja itt az ige nekünk, hogy ez csak azt tudja feloldani bennünk, ha mi szeretjük az Istent, és ilyen módon próbáljuk az ő parancsolatait betölteni. Mit mond erre János apostol nekünk János első levelében? Ki szeretett kit előbb? Mindannyian tudjuk, ezek megint olyan triviális dolgok, legfeljebb összerakjuk őket. Tehát János apostol az első levelében, ami nem túl hosszú, de a leghosszabb a három levele közül, a negyedik fejezetben azt mondja, a tizedik versben, és utána olvasom a 19-et is, ami a mi szempontunkból egy tömör összefoglaló, hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. És a 19. vers egy időbeli kapcsolódásra hívja fel a figyelmet, mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Ő már akkor szeretett minket, amikor mi még az ellenségei voltunk. Amikor mi még szóba se akartunk állni az Isten kérdéssel. Ő már akkor szeretett minket. Személy szerint engem is, de titeket is. Hiszen már akkor is elnézte hosszú tűrő szeretettel a tudatlanságunk idejét, és isteni bölcsességgel munkálkodott bennünk, nyitogatott minket, hogy majd megnyíljunk. Az, hogy mi ebből a munkából nem vettünk észre semmit, az viszonylag természetes. Én magam is akkor láttam ennek a munkának az eredményét, amikor már nyitott voltam annak befogadására, amit az Isten mond. De hogy annak milyen előkészítő munkálatai voltak, arról javarészt nem volt tudomásom. Na most ki által tudjuk szeretni az Istent? Tehát ki által jutunk el oda, hogy meggyőződünk róla, hogy az Isten szeret minket. Nem arra gondolok, hogy az Isten amblok szereti az emberiséget, hanem arra, hogy személy szerint engem is szeret. Az összes negatívumommal, az összes torzulásommal együtt. Nem úgy, mint a rossz szülő, hogy ezekben a torzulásokban meg akar hagyni, hanem elfogad olyannak, amilyen vagyok, de ezekből a torzulásokból ki akar gyógyítani. Hol látjuk azt, hogy ki által tudjuk ezt elfogadni, hogy az Isten személy szerint valóban szeret minket. Tehát sok helyütt láthatjuk, de az egyik legnyilvánvalóbb megfogalmazása ennek Pál apostol Róma beliekhez írt levelének 5. fejezetének 5. verse, és annak is a 2. gondolata, de olvasom az egész verset. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nekünk. Tehát azt mondja a 2. rész, hogy az Isten szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nekünk. Itt nem mást fogalmaz meg Pál apostol, mint azt, hogy a Szentlélek bennem lakozása által tudom elfogadni, elhinni azt, hogy az Isten személyesen engem szeret. Hiszen az Isten szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nekünk. Megtörtént már az életetekben? Csak azért kérdezem, mert az enyémben már sajnos igen. De ezek ne legyenek hosszú időszakok, ne játszunk el ezzel a gondolattal. Hogy úgy tekintettél magadra, elsősorban akkor szokott ez megtörténni, amikor gödörben van az ember. Hogy az Isten már nem is szeret engem? Nem kell erre most válaszolni a kérdés költői, mindenki válaszol rá magában otthon. Viszont a Róma 5-öt alapján ez azt jelenti, hogy a Szentlélek éppen nem volt velem. Mert ő, ha velem van, akkor bizonyosságát adja annak, hogy az Isten személy szerint engem is szeret. Olyan nyomorult és elesett állapotban is, amilyenben vagyok. Hiszen ezáltal tud az Isten kiemelni innen. Tehát nagyon fontos gondolat ez, ez a megelőlegezett bizalom az, ami szárnyakat ad az embernek. Nem abban ad szárnyakat, hogy a bűneit folytassa tovább, hanem abban ad szárnyakat, hogy a romlott állapota, a gyengeségei, a hibái ellenére is az Isten szereti őt. De ki által győződök meg erről? Ugyancsak a Szentlélek által. Hogy az Isten szeretete az én szívembe a Szentlélek által töltetett ki, aki adatott nekem. Olyan ember, aki természetes ember, mert azt érzéki embert helyesebb lenne úgy fordítani, hogy természetes ember. Ugye Korintusi 1. 2. fejezet 14. verséről beszélek. Ott mit mond az írás? Hogy érzéki ember, vagy természetes ember nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait, mert azok lelkiképpen értetnek, meg bolondság neki az ige. Ugye tudjuk, hogy a teljes írás az Isten lelkétől ikletett. Az az ember, akiben nincs Szentlélek, annak az Isten igéje bolondság. Lehet valakit szeretni, akinek bolondság az ő szava? Hát nyilván nem. De mindannyian átéltük ezt, hiszen mindannyian ugye nem úgy születtünk, hogy megtértünk az Istenhez. Mindannyian éltünk éveket, évtizedeket úgy, hogy számunkra a Biblia az egy csukott könyv volt. Az Isten szava az valami ideális világ volt, ami távol áll a valóságtól. Ó, ha ezt követed, akkor téged eltaposnak. És lám-lám, amikor az Isten követőjévé lettünk, akkor azt tapasztaltuk meg, ha követjük ezeket az igazságokat, nem taposnak el. Lehet, hogy lesznek nehéz helyzeteink, sőt, biztos, de nem taposnak el. Viszont csak az az ember kerülhet ilyen helyzetbe, hogy neki bolondság az Isten igéje, aki még nem ismerte meg az Istent, nem hívta be az Istent az életébe? Hát nem egészen. Ugye, és ezen érdemes elgondolkoznunk, hogy mi magunk is kerülhetünk ilyen helyzetbe, hiszen mondom, nincsenek fejezett határok, és a Korintusi 1. levél 3. fejezetének elején a következőt olvassuk. Itt Pál apostol a korintusbeli gyülekezetben lévő testvéreihez szól, de ez teljesen világos a szövegből. Én sem szólhattam nektek atyámfél, mint lelkieknek, hanem mint testieknek, mint a Krisztusban kisdedeknek. Tejnek italával tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna meg, sőt, még most sem bírnátok meg. Mert még testiek vagytok. Mert amikor irigykedés, versengés, visszavonás van köztetek, vajon nem testiek vagytok-e, és nem ember szerint jártok-e? Tehát itt világosan rámutat az írás arra, atyafélnek, testvéreink szólítja Pál a korintusbelieket. Hogy bizony, aki megismerte az Isten igazságát, ő is visszaeshet ebbe az állapotba. Hogy a test kívánságait, a megromlott természet kívánságait tölti be. És nem az Istennel jár. Ugye itt is világos, hogy olyan emberekről van szó, aki nem lelki ember, ugyanolyan természetes ember állapotba kerülhet az Isten igéjét ismerő ember is, mint az, aki sose ismerte meg az Istent, és akkor ugyanazokat fogja cselekedni is, amit az Istent soha meg nem ismerők cselekednek. Tehát Isten szeretni is igazából a Szentlélek bennünk lakozása által tudjuk. Na most azt mondjuk, hogy egyik legfontosabb dolog az, hogy valóban meggyökeresedjünk ebben a szeretetben. Megismerjük ennek a mélységét, szélességét, magasságát, fogalmazza másutt az írás. Nagyon fontos az, hogy betöltsük az Isten törvényét. Tehát, hogy az igazság az valóban a szívünkre legyen írva, a szívünkbe legyen írva, ne pedig csak kőtáblára vagy a Bibliába. Mi az, ami az igazság szeretetével mindig párhuzamosan megy az írásban? Például Jóbról is mit mondott az Isten? Fethetetlen, igaz, istenfélő, bűngyűlölő. Tehát a valódi istenfélelemmel, a valódi fethetetlenséggel mindig együtt jár a bűngyűlölet. És a bűnt igazából gyűlölni szintén a Szentlélek által tudjuk, mert a Szentlélek az, aki az Isten igazságát, az Isten igéjét, hogy úgy szoktuk mondani, szokta mondani Ellen White, vagy szoktuk általam mondani így, hogy otthonossá teszi az Isten igéjét a mi szívünkbe. Azaz, a konkrét igéről elmondja nekünk azt, hogy az hogy vonatkozik ránk. Mert mi ugye tele vagyunk önigazolásokkal, amikor mondjuk az ige által megfed minket az Isten, akkor nagyon ritka az az első reakció, azt mondjuk, hogy Uram, igazad van, hanem mi akkor önigazolásokhoz menekülünk. Érdekes, hogy ez az előbb idézett Ezékiel ige, a 36. fejezetnek a 26. 27. verséből, amit idéztünk, ha ott tovább olvassuk egy kicsit az igét, akkor ugyanerről is szól, hogy a bűn fölötti győzelem szintén ugye a Szentlélek által lehetséges, hiszen a 27. versben ezt olvastuk, hogy az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az ön törvényeimet megőrizzétek, és betöltsétek. De azért itt is hozzáteszi ehhez az igazság törvényének betöltése, ez a 29. vers eleje szerint a következő. És megtartalak titeket minden tisztátalanságotoktól. Tehát a szokásos bűneimtől, a bűnös szokásaimtól, a torz jellemvonásomnak a megnyilvánulásaitól szintén a Szentlélek által tud megtartóztatni minket az Isten. Hiszen ő általa válunk isteni természet részesévé, és ő általa tudunk, ahogy olvastuk azt az egy mondatot, győzni a bűn fölött. A személyes bűneink fölött is. Nyilvánvaló, hogy senkit nem fogok megkérdezni, de kérdezze meg mindenki magát, hogy vannak-e olyan küzdelmei az életben, amik már évtizedek óta tartanak, és vissza-vissza esik ugyanazokba a hibákba, bűnökbe. Ugyanúgy a Szentlélek által tudjuk ezt legyőzni, ha minél inkább velünk lakozik az Isten, Krisztus a Szentlélek révén. Milyen fontos szolgálatai vannak még az Istennek csak címszavakban a Szentlélek által? Leginkább mi által tartjuk fenn a kapcsolatot az Istennel, az ige olvasáson kívül? Szerintem mindenki tudja. Imádság által, így van. Imádság által. Tudjuk mi mindig, hogy imádságban mit, hogyan kellene kérni? Hát mi azt gondoljuk gyakran, hogy tudjuk, de az ige meg azt gondolja rólunk, hogy nem biztos, hogy tudjuk. Ugye a Római Levél 8. fejezet 26. verse mit mond erről? Ez is egy nagyon ismert ige vers, de azért lapozzuk föl. A Római Levél 8. fejezet 26. verse a következőt mondja, hogy imádságban szintén kiáltal siet az Isten a segítségünkre. Hasonlatosképpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, Nem tudjuk. De maga a Szentlélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal, vagy ki nem mondott fohászkodásokkal. Imádság előtt jó dolog elgondolni azt, hogy miért szeretnék imádkozni? Hát persze, szerintem mindannyian ugye elgondoljuk a legtöbb imádságunk előtt, kivéve, hogyha egy hirtelen helyzetbe kerülünk, és hirtelen felfohászkodunk az Istenhez, akkor talán nem. De egyébként általában egy reggeli, egy esti imádság előtt elgondoljuk, hogy miért is szeretnénk imádkozni. És jártunk már úgy mindannyian, hogy olyan dolgokért is imádkoztunk, ami eszünkbe se jutott akkor? Vagy küzdünk valamivel, és még az Isten előtt sem tudunk megnyílni teljesen, pedig az Isten mit mond? Hogy öntsétek ki a szíveteket, mint a vizet előttem, ugye? Mert ez a fajta őszintesség, ez a fajta bizalom, az, ami az Istennek alapot szolgáltat arra, hogy gyógyítson minket. Hiszen ha egy baráttól segítséget kérünk, akkor azért annak a barátnak is, hát hogy fogalmazok, elég gyallók ezek a szavak. Jogos elvárása az, hogy ugye azért akkor azért tisztelj meg azzal, hogy valamit elmondasz arról, amilyen ügybe segítséget kérsz tőlem, nem? Na most egy embernél félhetünk attól, hogy visszaél a bizalmunkkal, de Istentől nincs ilyen félelmünk, ez nem jogos. Tehát nyugodtan, bátran mehetünk Istenre úgy, hogy kiöntjük a szívünket, az egész lényünket, a teljes problémánkat. Nem tudjuk őt elfárasztani. Ne hagyjuk, hogy becsapjon minket a sátán azzal, hogy több milliárd ember van ezen a földön, és te ilyen pici dologgal akarod az Istent fárasztani. Nem tudod? Bátran menjél oda, és bátran mondd el a teljes problémádat, nyílj meg előtte teljesen. És a Szentlélek végzi ezt a munkát is bennünk. Hogy gyakran azt tapasztaljuk, hogy imádság előtt még gátlások voltak bennünk, hogy elmondjuk-e teljes őszintességgel Istennek a problémánkat. És utána ez elmúlt imádság közben. És imádság közben sokszor jöttek új szempontok is, hogy mit kellene kérnünk, amit imádság előtt eszünkbe se jutott. Ez is a Szentlélek munkája volt mi bennünk. Mire hívott el minket az Isten? Téged is, engem is, mindannyiunkat kivétel nélkül. Akár itt állok, akár másutt állok, teljesen mindegy. Ha soha nem állnék itt, akkor is. Mire hívott el az Isten? Szolgálatra. És ennek a szolgálatnak a legfontosabb része az, hogy miután mi megismertük az Istent, és igyekszünk arra felé, hogy egyre inkább betöltsük az ő parancsolatét, és ennek következtében egyre inkább Krisztus képmására alakuljunk át. Ezt az örömhírt, hogy győzni lehet az önzés fölött, és lehet önzetlen életet élni, bűnrehajló testben, sőt bűnös szokásokkal megterhelt testben. Ezt az örömhírt akarja az Isten általunk is megosztani másokkal, hogy győzni lehet a bűn fölött, hogy van örök élet. Van reménység, amit nem vehetnek el. Fordulhat bármi, változhatnak a törvények, kitörhetnek háborúk, újabb természeti katasztrófák, újabb járványok. De ezt a reménységet senki nem tudja elvenni. És az apostolok szolgálata mikor volt igazán átütő erejű? Mikor mondták róluk az ő ellenségeik, mert sajnos a Sanhedrin tagjainak jó része az apostolok ellensége volt akkor, hogy mi eltiltottunk titkákat attól, hogy a névbe prédikáltok, és mégis betöltöttétek Jeruzsálemet tudományatokkal. Mikor mondták ezt róluk? Amikor a Szentlélek már kitöltetett az apostolokra. Na de mi volt ennek az előfeltétele? Hogy? Mi volt az előfeltétele? Azon kívül, hogy igényelték. De valami ott történt 10 nap alatt, ami nem történt meg korábban soha ilyen mértékben. Hogy elrendezték a bűneiket a felházban egymással, igaz? Elrendezték a bűneiket. És egy szívvel, egy lélekkel imádkoztak. Nem volt már vetekedés közöttük, hogy ki a nagyobb, ki a jobb, hanem egy szívvel, egy lélekkel imádkoztak az Isten áldásáért. Akkor tudott a Szentlélek kitöltetni. Ez ma is nagyon fontos lenne, hogy ez megtörténjen, hiszen ezelőtt állunk. Vannak nézeteltéréseim a testvéreimmel? Igen, vannak. Vannak dolgok, amiket máshogy látok, mint ők? Vannak. És ez ok arra, hogy elválasszam magamat tőlük? Hát ha ok, akkor nagyon rossz úton járok. Nem ok. Ugyanis, amit még zászóként mondani szeretnék, és utána egy idézet lesz pusztán, hogy a Szentlélek kitöltetése az a mostani jelen való korunkban is valóság lenne, ha ezeket az akadályokat elhárítanánk. Egy dolgot mondanék még, ilyen kicsit tanáros lesz a megjegyzés, hogy a Korintusi első levél 12. fejezetét olvassátok el újra, hanem talán nem tettétek volna eddig. Ugyanis ott a lelki ajándékokról szól Pál apostol egyrészt, másrészt azt a tényt említi meg, hogy a Szentlélek osztogatja ezeket az ajándékokat kinek-kinek, ahogy akarja, szolgálat céljára. Miért nem ad minden ajándékot, akár lelki ajándékot, akár talentumokat minden egyes embernek? Hát nem az volna a legegyszerűbb? Minden egyes ember minden lelki ajándékkal, talentummal rendelkezne, miért nem teszi ezt az Isten? Mert nem teszi. Mire akar ezáltal nevelni minket? Így van, az együttmunkálkodásra, pontosan. Hogy hordjuk össze ezeket a talentumokat, lelki ajándékokat. Ne azt nézzük, hogy miben nem értek egyet a testvéremmel. Ilyet úgy is fogok találni. Hát ha ezt nézem, akkor sose fogok együttműködni vele. Hanem nézzem azt, hogy hogyan tudjuk kiegészíteni egymást azokkal a lelkajándékokkal, talentumokkal, amikkel ő rendelkezik meg, amivel én rendelkezem. Hordjuk ezeket össze. És a Korintusi első levél 12. fejezetének a második része erről szól. Hogy azt mondja a testhasonlat alapján Pál, hogy nem mondhatja a fej a kéznek, a lábnak, hogy nincs rá szükségem. És nyilvánvaló, hogy a testhasonlatot az egyházra alkalmazza. Nem mondhatja ezt. Illetve mondhatja, csak akkor mindig meghasonlás lesz az egyház tagjai között. Tehát a nézeteltéréseket, azokat félre kell tenni. Az Isten majd megvilágosít minden egyes kérdésben, hogy kinek hol volt igaza, meg hol nem volt igaza. De ez ne legyen az együttmunkálkodásnak az akadálya. Munkálkodjunk együtt. Ha nem munkálkodunk együtt, akkor sose leszünk olyanok, akikre a Szentlélek kiáradhat. Akkor valójában mi is olyanok leszünk, mint a tanítványok, hogy ki a nagyobb? Ki tudja jobban? Kinek volt igaza? Nem igaz, amit te mondasz, mert nekem van igazam. És már ki is ástuk a lövészárkot egymás között. Utána már csak a géppuska fészkeket kell telepíteni. Sátán ezt akarja. Ő retteg attól, hogy mi együtt fogunk munkálkodni. Mert tudja, hogyha ez bekövetkezik, akkor ugyanaz történik, mint ami az apostoli korban egyszer már megtörtént. És ő nagyon jól tudja, hogy ebben az esetben a ujjain számlálhatja meg, hogy mennyi ideje van. Tehát, hogy betöltsük azt az elhívást, amire minket az Isten elhívott. Ezeket a nézeteltéréseket, a sokszor hónapok, évek, vagy netán évtizedek óta fájó pontokat rendezni kell. Az Isten erre vár, hogy ehhez kérjünk kegyelmet tőle. És utána hamar lezárná a történelmet, nem várna ő már sokáig. És ugye hát a Szentlélek által leszünk elpecsételve is. Ugye Efézus 4.30. És zászóként egy ellenvált idézet az apostolok történetéből, ez itt a 33. oldal, vagy angol oldal számozás szerint az 51. Mivel általa nyerünk erőt, miért nem éhezzük és szomjúhozzuk a Szentlélek ajándékát? Miért nem beszélünk róla? Miért nem imádkozunk érte? Miért nem prédikálunk erről? Az Úr készségesebben adja a Szentlelkét azoknak, akik neki szolgálnak, mint ahogy a szülők adják jó ajándékaikat gyermekeiknek. Minden munkás naponta könyörögjön Istenhez a lélekkerességéért. A keresztény munkások gyűjjenek össze. Kérjenek különleges segítséget és mennyei bölcsességet a helyes tervezése és annak bölcs végrehajtására. Különösen azért imádkozzanak, hogy választott követeit Isten a misszió területeken lelke gazdag mértékével keresztelje meg. A lélek jelenléte Isten munkásainak olyan erőt ad az igazság hirdetéséhez, amilyet a világ minden tisztelete és dicsősége sem adhat. Bárhol legyen is az Istennek szentelt munkás, a Szentlélek vele van. És most figyeljünk, a tanítványokhoz intézett szavak nekünk is szólnak. Tehát ez egy általános ígérete az Istennek, minden korra igaz. Arról az apróságról nem is beszélve, hogy mi pont a Szentlélek ugye második kitöltetése előtti időszakban élünk, a késői eső előtti időszakban. És azt kívánom mindannyiunknak, hogy a félelmeink, az, hogy mi kicsik vagyunk, és hol vagyunk mi azoktól, akik ilyen kérésekkel mehetnek az Istenhez. A bűneink, azok tudata, ne tartson vissza, rendezzük ezeket, és bátran kérjük az Istennek azt a legnagyobb ajándékát, amit megígért a tanítványoknak is. És a tanítványoknak is adta ezt a bűnrendezés után. Amen. Mennyi édesatyánk, teremtő Istenünk! Hálásan köszönjük néked azt a kimondhatatlan áldozatot, aminek a hátterén te munkálkozhatsz értünk és bennünk, és hogy annak idején elhívtál minket a sötétségből, ahol éltünk, a te csodálatos világosságodra. Ahogy nem tudtuk, hogyan kell felülről újjászületni, és nem tudtuk felülről újjászülni magunkat, azonképpen fogadjuk el, hogy megszentelődés útját sem tudjuk mi magunk. Add meg azt a kegyelmet mindannyiunknak, hogy alázatosan odaboruljunk a lábad elé, hogy megvalljuk azokat a vétkeket és bűnöket, amelyeket még megtűrünk magunkban, és amelyeket sokszor megtűrünk testvéreinkkel kapcsolatban is. Add meg azt a kegyelmet mindannyiunknak, hogy rendezzük ezeket a vétkeket, bűnöket, hogy fontosabbnak tartsuk azt, hogy egy szívvel, egy lélekkel tudjunk egymásért imádkozni, mint azt, hogy adott kérdésekben kinek, miért, hogyan van igaza. Mert te az igazságot ki fogod tisztázni minden kérdésben. De add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy ez ne akadályozza az együtt munkálkodást a testvérek között. Hogy letegyük azokat a dolgokat, amiket a tanítványoknak is le kellett tenni, hogy ki a nagyobb, ki tett többet az Isten művében, ki fog az Isten jobb és bal keze felül ülni, és hasonló hiába valóságok, amelyekre a sötétség fejedelme indít minket. Add meg azt a kegyelmet, hogy ezeket letegyük te előtted. Megszűnjön a versengés egymás között, és valóban legyen Istentől vezérelt együttműködés a testvérek között. Hogy valóban megtaláljuk, sőt segítsük a testvéreket abban, hogy ki megtalálja azt a szolgálatot, amire az Isten hívta előtt. Hogy a fej helyén legyen, a kéz a kéz helyén, és így tovább. Te munkálj ebből a testből egészséges egyházat, és add meg nekünk ezt a kegyelmet, hogy mi beálljunk ebbe a munkába, és ne akadályozzuk azt, hogy mi ránk is kitöltethessen majd a Szentlélek, és ezáltal lezárhassd a bűn történelmét. Add meg, hogy teljes szívből higgyük, hogy győztes harcosokká akarsz tenni minket is, akár csak Jákobot, hogy mi is Isten Izraele lehetünk, és mi is az Isten követei lehetünk ebben a világban. És köszönjük, hogy ezt kimunkáld a mi szívünkben. Áldott legyen a te neved mindezért.